Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. október 2-án. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, a kegyelem ez órájáért is, hogy ma itt lehetünk az ő színe előtt. Már most mielőtt együtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni egy ige szakaszt, amit az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetének első versétől találunk megírva. Hadd álljunk fel, miközben olvassuk az ígét. Így tehát én az Úr fogja, arra figyelmeztetlek, vagy ösztönözlek titeket, hogy járjatok méltóképpen a nektek adatott elhivatottsághoz, teljes alázatossággal és szelídséggel, olyan türelemmel, mint akik egymást szeretetben elviselitek, és szorgalmasan igyekezzetek arra, hogy megőrizzétek a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy test és egy szellem, ugyanúgy, ahogyan elhívásatokkor elhivattatok, egy reménység alapján. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy Isten és mindenek Atya, aki mindenek felett, mindenek által és mindenkiben van. Hadd imádkozzunk. Mennyi Atyánk, köszönjük a Te kegyelmedet és a Te hűségedet, Istenünk. Köszönjük neked, Uram, hogy már a Te ékét által felhívtál minket, és megmutattad nekünk, Istenem, hogyan léphetünk eléd. Uram, én mennyi Istenem, engedd, hogy méltóképpen eléd járuljunk. Segíts meg engem. Uram, ebben segíts meg mindannyiunkat, Istenem, hogy a szellem egységében, Uram, Jézus Krisztusunk elé járulhassunk, hiszen tudod, hogy feltekintünk Te hozzád. Többet szeretnénk Te belőled, és abból, amit készítettél nekünk, ó Istenem. Készítsd elő az én szívemet, készítsd elő mindannyiunk szívét ebben az órában, ó Istenem, hogy befogadjuk a Te ígédet, hogy a Te neved megdicsőjön és dicsőítessék, Uram, együtt is kérünk Téged. Áld meg a Te népedet szerte a földön, Uram, mindenütt, az egész földön, ahol egyenként összegyűjtötted őket, Istenem. Te mindenkit név szerint ismersz, Te hívtad el őket, Uram. Ajándékozz meg kegyelemmel, ó Istenem, hogy magasztaljuk Téged, magasztaljunk Téged, imádjunk Téged, és felmagasztaljuk a Te nevedet. Áldj meg minket itt ma este, és beszélj hozzánk, ó Uram. Befogadjuk mindazt, amit mondasz, Istenem, a Te neved tisztelet és felmagasztalására. Amen. Ez Schmidt testvér volt. Foglaljunk helyet, Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk. Szívünkben az a vágy, hogy Istennek szolgáljunk, hogy hűségesek legyünk hozzá, mert ő is hűséges hozzánk, és hogy a lehető legjobban álljunk az ő rendelkezésére. És legyen, hogy erre nézve valóban megajándékozzunk kegyelemmel engem és mindannyiunkat. Isten ügyét bizonyára mindannyian nehezen a szívünkön viseljük. Hallottam az itteni áldásos összejövetelekről is, különösen a prédikáció feldolgozásáról a gyülekezet állapota címmel. És feltettem magamnak a kérdést, és szeretném mindannyiunknak is feltenni, mit tanultunk mi személyesen mindezekből? Hol hagytuk magunkat helyreigazítani, vagy helyesbíteni? Mit eredményeztek az ilyen prédikációk, amelyek ma is határozottan olyan aktuálisak, mint 20 évvel ezelőtt voltak, ahogy Isten ígéje is ugyanolyan aktuális ma, mint 2000 vagy 4000 évvel ezelőtt volt? És akkor feltesszük magunknak a kérdést, mit tudott Isten megvalósítani, Mi maradt meg az isteni, az örökkévalóból, abból, ami tőle származik, ő hozzá vezet, és megmarad az örökkévalóságra. És ennél fogva azt hiszem, és remélem, hogy ezt az NDK-beli testvérünk is megérti, és mindazok, akik ezt hallják, hogy nem akarunk itt egy ájtatos, képmutatóan szenteskedő szervezet lenni, hanem azt szeretnék, ha Isten elérni az ő fennhatóságát. És ha dolgálásra van szükség, akkor Isten ígé azt mondja, hogy az ítélet az Isten házán kezdődik el. És amennyiben mi Isten háza, és ezzel Isten gyülekezete is akarunk lenni, a gyülekezet nem a terem, nem a négy fal, nem a székek, a gyülekezet az Úr élő szervezete és teste. Már most tehát, ha Isten ígé azt mondja, hogy az ítélet az Isten házán kezdődik el, tehát nálam és nálad, nálunk, akkor mit mondjunk erre? Akkor belsőleg egyet kell értenünk, és azt kell mondanunk, Uram, ítélj, vagy ítéld meg, amit meg kell ítélned. Amit helyes bitened kell, azt javítsd ki, hiszen mi téged akarunk szolgálni. És felfedeztem egy olyan párhuzamot az Új Szövetségből, az Ószövetséggel kapcsolatban, az úrvacsoráról szóló párbeszédben, amit eddig még soha nem láttam. Ennél fogva azt ír a Pál apostol az 1. Korintus 10-ben, talán fel kellene olvasnom a szavakat, szinte mellékesen írja a következőket a 10. versben, vagyis a 10. fejezetben. 1. Korintus 10, a 20. és a 21. vers. Nem, hanem alkalmasint úgy van, hogy a pogányok az áldozatokat, amelyeket felajánlanak, démoni lényeknek ajánlják fel, nem pedig Istennek. Én azonban nem akarom, hogy démonokkal társuljatok, vagy kapcsolatba kerüljetek azokkal. Hiszen nem ihatjátok az Úr poharát és a démonok poharát. Nem lehettek vendégek az Úr asztalánál, és a démonok asztalánál is. Vagy féltékenységre akarjuk-e ingerelni az Urat? Erősebbek vagyunk-e ő nálánál? Ennek párhuzama a 3. Mózes 17. fejezetének 3. verse. Amikor az izraelitek felajánlatták az áldozataikat, ahol csak akarták, a mezőn, és ahol csak módjukban állt, felajánlották az áldozataikat. És akkor azt mondja Isten az Úr egyszerűen és érthetően, ezeket az áldozatokat nem nekem ajánlottátok fel, hanem a démonoknak. És ez tulajdonképpen olyan volt, mintha egy szúrás hasított volna a szívembe. Meg lehet tenni azokat a dolgokat, amiket Isten elrendelt, amiket megkövetelt, de ha nem úgy vannak elvégezve, ahogyan ő elrendelte, és nem ott, ahol ő meghatározta, akkor az nem neki lett felajánlva. És ezért hadd olvasson fel nektek a 3. Mózes 17. fejezetéből. Valamikor elolvashatjátok a 3. verstől is. Én talán csak az 5. verstől fogom felolvasni. Az izraeliták tehát hozzák az áldozati állatokat, amelyeket most vagy eddig a nyílt téren szoktak levágni, és pedig vigyék azokat az Úrnak a gyülekezet sátrának a bejáratához, a paphoz, és vágják le azokat, mint az üdvösségükkel kapcsolatos áldozatot az Úrnak. Azután a pap hintse a vért az Úr oltárára, amely a kinyilatkoztató sátrának bejáratánál van, és a zsírt füstölgesse el, mint az Úrnak kedves vagy tetsző illatot. Következetesen tehát ne vágják le többé állataikat a gonosz szellemeknek, akiknek bálványimádását most gyakorolják. Ezt legyen, és maradjon számukra egy örökkévaló rendelkezés, nemzedékről nemzedékre. Őszintén be kell vallanom, hogy mindig is nagy nehezen tudtam kategorizálni, amikor a prófétáknál az van megírva, hogy Izrael bálványimádást gyakorolt. Mert hiszen mégis úgy van, hogy Izrael nem istenekben vagy bálványokban hisz, Izrael az egyedüli egy Istenben hisz, ezt mindannyian tudjuk. És újra meg van írva a bálványimádásról, amit Efraim és Izrael gyakorolt minden magaslatokon, és itt és amott, mindenhol, újra és újra bálványimádás és bálványimádás. Itt pedig azt látjuk, hogy még az Istennek szentelt áldozatokat is, amelyek Istennek kellett volna feláldozniuk, a démonoknak áldozták, de abban a feltevésben, abban a hitben, hogy az Istennek tették. És az Isten tisztelet bálványimádássá vált, és az egész átok alá került, és az ellenségnek megvolt a maga játéka Isten népe között. És ha ebből az ígéből meg akarjuk tanulni ezt a leckét, akkor ez abban áll, hogy minden, amit teszünk, csak Istennek köszönhetően történik, csak ha Istennek köszönhetően történik, ha pontosan úgy végezzük, ahogyan ő megparancsolta. Minden más egyéb érvénytelenül előtte, és nem neki van felajánlva, hanem a hitetlenségben történik, az engedetlenségben és mindabban, ami ezzel jár. És ennél fogva visszamehetnénk egészen Kainig, aki szintén áldozatot mutatott be, és ő is azon a véleményen volt, hogy felajánlja azt Istennek, de Isten még csak rá sem nézett. És ha már az Úr megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy ezekben a napokban meghalljuk az ő ígéjét, és újra meghalljuk, és újra meghalljuk, nem hiszem, hogy van még egy olyan hely a Földön, ahol Isten ígéjét, Isten ígéje ilyen bőségesen elő lett volna terjesztve. Még Branham testvér prédikációt is lefordítottuk itt a 60-as évektől előre, aztán visszafele is lefordítottuk őket, legalább kétszer meghallgattuk őket itt, és a legtöbbüket háromszor is, felolvastuk a Szentírást hozzá, tekintetbe vettük Isten ígéjét, és mindezek ellenére a szívünkre kell tennünk a kezünket, és meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mi maradt meg belőle. És mit tudott Isten kieszközölni az egyénekben? Hol lett a saját énünk megfeszítve? Hol lett vége a saját életünknek, hogy Krisztus élhessen? Most pedig Schmidt testvér ismét kényszer vagy szorult helyzetbe hozott minket, az Efézus 4-ből olvasott fel egy ígét, ahol ez áll. Így tehát én, az Úr fogja, arra figyelmeztettelek, vagy ösztönözlek benneteket, hogy járjatok méltóképpen a nektek adatott elhivatottsághoz. Teljes alázatossággal és szelídséggel, olyan türelemmel, mint akik a szeretetben elviselik egymást. Mi legyen a helyzet egy ilyen verssel? Ha ez csak itt van a papíron leírva, és nem az életünkben, akkor senkinek sem használ. Egyszerűen valóság kell, hogy legyen. És az elmúlt napokban elgondolkodtam rajta, és arra következtetésre jutottam, hogy aki Istenből való, egy ember, aki Istenből való, az szeretni fog mindenkit, akik Istenből lettek nemzve, és Istenből születtek. Ezt mondja a Szentírás, és ennek így kell lennie. És ha nem így van, akkor valami bizonnyal nem stímel. És amikor az Úr azt mondta, hogy ellenségeskedést szerzek, akkor az ellenségeskedés nem az isteni mag és az isteni mag között történt, hanem két különböző vonal közötti ellenségeskedés történt, amely végigvonul az egész Szentíráson. Mert ami Istenből származik, az vissza is vezet Istenhez. Kapcsolódik hozzá és egymás között is. Sőt, még az is lehet, ha itt tovább olvasunk, itt az van megírva, és szorgalmasan igyekezzetek arra, tehát minden erőfeszítésetekkel, hogy megőrizzétek a szellemegységét a békesség kötelékében. Valljuk, hogy békességet találtunk Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. És ez az Isten békessége valósággá vált bennünk, akkor a békesség gyermekei lettünk. És éppen az előbb elolvastam azt a részt is hozzá, ahogy Pál apostol még olyan emberekre is utal, akik egy közös úton járnak, és utána külön útakon folytatják útjukat, emögött is ott van az íge, hogy Isten békességre hívott el minket. 1. Korintus 7, a 15. vers. Mindazonáltal, ha a hitetlen rész mindenképpen a válást akarja, akkor váljon el. Egy ilyen esetben a testvér vagy a testvérnő nincs elkötelezve, hogy sokkal inkább úgy van, hogy Isten egy békességes életre hívott el minket. Ott, ahol Isten van, ott fennálló kell legyen az Isten békessége is. És ha mégis úgy van, hogy nem tudunk együtt járni, akkor külön-külön is képeseknek kell lennünk arra, hogy békességben járjunk Istennel. És meg kell őriznünk ezt a békességet a szívünkben, amely minden emberi értelemnél magasabb rendű. Az ész, vagy az értelem érvelni fog, sok-sok dologban kiismeri magát, és sok mindent tud is. De amennyiben Isten békessége, ha ez uralja a szívünket és az elménket, akkor az áldásnak áradnia kell. Nincs más lehetőség. Minden, amit az Úr, minden, amivel az Úr megajándékozott bennünket, nyilvánosságra kell, hogy jöjjön, nem megy másként. És amennyiben kitesszük magunkat Isten ítéletének, akkor ebben az összefüggésben arra is kellett gondolnom, hogy még nekünk, hívőknek is lehetséges, hogy valahol persze kudarcot, vagy vallunk, vagy hibásak leszünk. És eszembe jutott Jónás ószövetségi példája. Jónás valóban engedetlen volt, és miatta kitört a vihar. Ő pedig lefeküdt aludni, mintha egyáltalán nem érdekelné. És a szakértő felébreszt, és azt mondja, kiálts te is a te istenedhez, talán mégis meghallgat minket. És akkor megörültette magát, és valószínűleg ő is imádkozott, és az emberek már is összegyűltek, és sorsot vetettek, hogy kiderítsék, ki a bűnös közöttük. És lám, Jónást találta el a sors. Felemeli a kezét, és szembenéz az ítélettel. Azt mondja, én az élő Isten tisztelője vagyok. Igen. És aztán azt mondja, és most fogjatok engem, és dobjatok bele a tengerbe. Kész. Ő fel volt készülve. Tudta, hogy ezt az útat választottam, ez az út, amit én választottam, nem pedig azt, ahova Isten küldött engem. Isten Ninivébe küldte őt, én pedig ide tartok, mi is volt az, Tarzosba, vagy valahova, valószínűleg először Joppéba, vagy akárhova is volt. És ezzel a pillanattal eljött a fordulópont is. Én feltettem saját magamnak a kérdést, hogyha ma lehetőségünk lenne arra, hogy megtudjuk, miért is történnek ki a viharok. Miért is törnek ki a viharok? Miért jönnek ránk a hullámok? Miért tudja az ellenség kifejteni az ő hatalmát? Akkor azt hiszem, mindannyian ki kellene tennünk magunknak a felelősségnek, és azt kellene mondanunk, hogy ne, hányan is voltak a hajón, elég sokan voltak. De Ninivébe 120 ezren voltak. És a Jónás, ahogy mondtam, nem volt alkalmas a feladatra a maga szemében. De amit ezzel mondani akarok, az a következő. Még ha valaki hibázik, és elkapják, és a tengerbe dobják, akkor is úgy van, ha Isten gyermeke, Isten még akkor is megemlékezik az ő kegyelméről az ítéletben is. És nem hagyja, hogy az ember elsüllyedjen és megfulladjon, hanem még akkor is a segítségére fog lenni. Ezt tanítja nekünk a Szentírás. Isten... mert most valójában még olyan dolgokat, Isten nem hagyhatja magára az öveit, még ha olyan dolgokat is tesznek, amelyek nem helyesek az ő szemében, akkor is megvan a lehetőségük, hogy hozzájöjjenek. És tudjátok, Jónás valójában az Úrhoz kiáltott abban a pillanatban, mert most valójában több, mint lefele tartott, lefele a tenger fenekére. De ma mi vagyunk itt. Ma mi kell megkérdeznünk magunktól, hogy hogyan lát minket Isten? Mit akar ő tenni? Olyan mértékű tanítást kaptunk Isten igéjéből, hogy alapvetően már mindannyiunknak áldássá kellene válnunk most már mások számára is. Valóban áldás mások számára. És ha megfelelő módon szemléljük, akkor megtörténhet velünk, hogy nemhogy nem válunk áldássá mások számára, hanem megtörténhet az velünk, hogy még egymás számára is egy sorscsapássá válunk, nemhogy áldássá egy olyan világban, aki közzé Isten helyezett bennünket. És ebben az esetben elég őszintének kell lennünk ahhoz, hogy tisztán látást kérjünk az Úrtól. Valóban tisztán látást. És ez valószínűleg Ausztriában történt, valahol egy beszélgetés során. És valaki megemlítette azt az állapotot, amit olyan gyorsan meglát az ember másokban, vagy másoknál. Valószínűleg valahogy egy naptárlapon volt leírva, azt hiszem, hogy mindenki, aki a másik szemében meglátja látja a szálkát, annak a saját szemében egy gerenda van. Másképp ez mégsem lehetséges. De ha úgy látjuk magunkat, ahogy Isten lát minket, vagyis Krisztus által, a megváltás, a megbocsátás, a kegyelem által, az Isten által nekünk ajándékozott teljes üdvösség fényében, akkor mi sem számolunk fel semmit más, egymásnak, mint ahogy Isten nem számol fel többé nekünk semmit. Akkor tudatosul bennünk, hogy Isten kegyelme elégséges még azoknak, azokhoz az ostobaságokhoz is, amelyeket emberekként elkövethetünk, amelyekben visszatartjuk magunkat és másokat is, ahelyett, hogy Istennel együtt hitben előre haladhatnánk. És amikor az Úr azt mondja, hogy e világ gyermekei bölcsebbek, mint Isten országának gyermekei, akkor erre többször is amment lehetne mondani. A hitetlenek között valóban nincs annyi ostobaság, mint a hívők között. Nem létezik. Annyi tiszteletlenség. Nem létezik. A hitetlenek között nincs olyan eset, amely összehasonlítható lenne a hívők között uralkodó nyomorúságos állapottal. És ez csak azzal magyarázható, hogy az ellenségnek valahogy és valahol benne van a keze. Nekem hinnem kell abban, amit Isten ígéje mond, nevezetesen, hogy Isten országa nem evés és ivás és hasonlók, hanem békesség és öröm a Szent Szellemben. Én szeretném újra megtapasztalni Isten országát mindazzal együtt, ami ezzel jár. És úgy gondolom, hogy Keresztelő János napjai óta az Isten országa erőszakot alkalmaz. És akik erőszakot alkalmaznak, azok betolakodnak, és ha már betolakodtak, akkor benne is vannak. Ahogy valószínűleg a múlt szerdán is mondtam, ha Isten országa bennünk van, akkor mi is Isten országában vagyunk. Amennyiben az igazság bennünk van, akkor mi is az igazságban vagyunk. Ez mindig egy kölcsönös tapasztalat Istennel. Nem egy egyirányú utca, hanem mindig az ígéret és annak beteljesedése, amit Isten ígért, vagy kilátásba helyezett. Ezért mindannyian együtt teljes erőnkkel Isten színe elé kell járulnunk. Minden gyermekiesen, minden emberi és minden világi dolgot, és persze mindent, ami az ellenségtől származik, fel kell ismerni és félre kell tenni, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. Pál apostol azt írja a Galatáknak, amikor elindultatok, úgy nekilendültetek, kiállított meg benneteket. Nekünk együtt át kell hatolnunk Istenhez az imádságban. És pedig mindenkinek keresnie, megtalálnia és megtapasztalnia kell az Istennel való kapcsolatot. Abban az ígében, amit itt az Efézusi levélben együtt olvastunk, az van írva, hogy mi teljes alázatossággal, szelídséggel, olyan türelemmel, mint akik szeretetben elviselik egymást. És szorgalmasan igyekezzetek arra, hogy megőrizzétek a szellem egységét a békesség kötelékében. A békesség olyan, mint egy kapocs, amely mindannyiunkat összeköt. És ha ez megszakad, ja, minden szétesik. Szétesik minden. Olyan ez, mint egy kévekötek, ha össze van kötve, akkor minden szépen együtt marad, máskülönben minden szétesik darabokra. Az Isten szeretete a békességnek ez a köteléke. Ha elvágjuk a békesség kötelét, akkor mivel maradunk meg? Amennyiben ez a béke köteléke, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy Isten békessége megmaradjon velünk. A negyedik versben azt olvassuk, egy test és egy szellem, ugyanúgy, ahogy elhívásotokkor elhivattatok egy reménység alapján. Ugyanaz a reménység van bennünk, ugyanaz az Úr, akiben hiszünk, ugyanazok az ígéretek, amelyeket hallottunk, és kaptunk, vagy befogadtunk. És testvérek, hadd legyünk annyira őszinték egymáshoz, és bízzunk az Úrban, hogy ő mindenkivel, mindenkiben, akiben elkezdte a jó munkát, az ő visszajövetelének napjára tökéletesíteni is fogja azt, amit elkezdett. Hogy senki ne adjon helyet annak, hogy a keserűség gyökeret eresszen, és elmaradjon Isten kegyelmétől, hanem hogy át legyünk hatva Istennel, Istentől, és mindent alávessünk neki, és akkor ő majd jóra fordítja, mint egy testet és egy szellemet. Krisztus testét meg kell különböztetni. Pál apostol pedig azt mondja, hogy sokan gyengék és betegek, és némelyek még el is aludtak, mert nem tudták megkülönböztetni az Úr testét. Az Úr teste, mint a gyülekezet, Krisztusban az ő húsvér testében lett megítélve. Az ítélet őt érte. Amikor mi ma az Úr testét látjuk, akkor egy vérrel megvásárolt sokaságot látunk magunk előtt, akkor megváltott embereket látunk, akkor Isten gyermekeit látjuk. Akkor már nem ismerünk senkit hús szerint, hanem az szerint, amit Isten elvégzett. Az Úr teste a bárány vére alatt áll, a Szent Szellem vezetése alatt, Isten igéjében. És ha ez a megkülönböztetés megvan a szívünkben, akkor úgy, ahogyan hisszük, hogy Isten elfogadott minket és megbocsájtott nekünk, úgy hisszük azt is, hogy Isten elfogadta és megbocsájtott a testvérünknek és a testvérnőnek is. Hogy nem mérünk kettős mércével, hiszen tudjátok, mindannyian emberek vagyunk, és nem is gondolnánk, hogy milyen gyorsan bevetésre kerül a kettős mércét alkalmazni, hogy mennyire különbözőképpen tudunk mi megítélni dolgokat. Néhányan még észre sem veszik magukat, mert nem vonják magukat felelősségre. De figyeljétek meg egyszer, hogy amikor valaki vonzalmas számunkra, akkor automatikusan rózsaszínű szemüvegen keresztül látjuk a dolgot, és ha ellenszenves nekünk, akkor a szemüveg teljesen máshogy van színezve, és teljesen máshogy ítéljük meg a dolgokat is. Igaz-e vagy sem? Hadd legyünk őszintén. Attól még mindannyian emberek vagyunk. Igen, de mi a helyzet az ígével? A szellemi ember mindent helyesen ítél meg, de senki sem érti vagy ítéli meg őt helyesen. Amennyiben Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy szellemiek legyünk, akkor szellemi lenni nem azt jelenti, hogy egy kicsit behúzzuk a nyakunkat. A szellem szerinti azt jelenti, hogy a szellem által igazodunk Isten ígéje szerint. És most meg kell említenem Rusz testvéremet, mert amit mondott, az egyenesen a szívemet érintette. Azt is mondtam neki, hogy imádkozzon azért, hogy Isten adja meg nekünk a megkülönböztetés ajándékát. És amennyire emlékszem, azt mondja, neked megvan ez az ajándék. Én pedig meglepődtem, megijedtem, és azt gondoltam magamban határozottan, hogy nem. És akkor megadta a választ. A megkülönböztető képesség ajándéka az ígében van. Az íge igazságot szolgáltat, és a dolgok nem az ember saját ítélő képessége szerint, a saját mércéje szerint van megszabva, vagy megítélve, hanem Isten felállított egy mércét, és ez az ő ígében van, és mindent ehhez mérve megvizsgálunk, és ami nem egyezik meg azzal, az önmagában bizonyította, hogy rossz. És ez így is van. Az ígét nem lehet megváltoztatni, hanem az, ami marad. És nekünk meg, mindannyiunknak Isten ezen ígéje alá kell állítanunk magunkat, mindenünkkel, amik van. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy test, az Úr teste, egy szellem, a Szent Szellem, egy elhivatottság a bennünk lévő reménység alapján. Egy Atya, aki mindenben minden lesz. Itt az áll, hogy egy Isten és Atya. Mindenki, nem csak egy valaki, nem csak kettő, hanem mindenki. Mindenkit magában foglal, akit gyermekeknek neveznek. Aki mindenek felett, mindenek által és mindenkiben van. Igen, mi hiányzik akkor? Amennyiben ő ugyanaz az Isten, aki mindannyiunk atya, és ha még azon felül mindannyiunk felett is áll, és képes kinyilatkoztatni magát mindannyiunkon keresztül, akkor mi is hiányzik még? A kérdésem az, hogy vajon képes volt-e már Isten dolgokat megtenni, és minket csak az ellenség tart vissza, hogy Isten ne érje el az ő fennhatóságát, és mi különböző akadályokat találunk az útunkba állítva. Vagy még mindig hiányoznak ezek az első tapasztalatok és élmények, amiket az embernek át kell élnie Istennel ahhoz, hogy tényleg áthatoljon azon, hogy nem új ruhát húzunk a régi ruhára, hanem hogy Isten képes újat létrehozni. Én már elég sokszor elmondtam, én hiszem azt, hogy egy ember, akár Isten embere, akár proféta volt, akár nem, hogy addig még mindig ember marad, amíg a Földön van. De mégis Isteneknek lettek nevezve, mert isteni tartalommal lettek felruházva. Földileg lehet, hogy itt-ott hiányosak voltak ebben vagy amabban, de volt egy világos isteni vonal az életükben. Ők tisztában voltak azzal, hogy ki szólt hozzájuk. Ők tudták, hogy Isten szelleme megnyugszik rajtuk, és azt hagyták ránk, amit Isten mondott. Ugyanannak az ígének, ugyanannak a szellemnek, ugyanazt az életet kell kiváltania bennünk. Másképp nem megy, hiszen minden a maga neme szerint terem. Minden vetőmag a maga neme szerint szaporodik. Ebben megvan a mi leckénk. Ez egy test, az Úr teste. Ez egy szellem, a Szent Szellem. Ez egy Isten, mindannyiunk Istene. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. És ha mi el akarunk jutni erre az Isten egységre, akkor szembe kell néznünk az Úrral, és valóban úgy kell tekintenünk mindenre, ami megállít bennünket, mintha az ellenségtől származna. De kérem, ne az embert vegyétek szélbe soha. Világos különbséget kell tennünk. De hiszen mindannyiunkban megvan az Isten utáni éjség, a lelkünk felkiált. És ha Isten egy ilyen éjséget helyezhet belénk, akkor azt is ki fogja elégíteni. Azt, amit talán nem értünk meg, szeretnénk Istenre bízni, és bízni abban, hogy ő majd tisztázza a dolgokat. Van elég dolog a Szentírásban, amit nem fogunk megérteni. Isten azt mondta Hózsás prófétának, menj el, vegyél egy paráznát magadnak, és szűj vele leányokat. És ez egy prófétához lett intézve. Igen, ennél fogva mindannyian hosszú arcot vágnánk, és nagy szemeket, csak hogy Isten volt az, aki ezt a parancsba adta. Igen, ő volt az. Elolvashatjátok. Van elég dolog a Szentírásban, amit egyikünk sem értene meg. Mindazonáltal ez nem hozzád lett intézve. Tehát nem kell ezzel foglalkoznunk. Isten azt akarta szemléltetni ezzel, hogy miről is van szó Isten népe körében abban az időben. Nevezetesen arról a hűtlenségről, amit Izrael gyakorolt. És ő azt tudott tenni, amit akart. Nem kért senkitől sem tanácsot. Most sem fog tanácsot kérni senkitől, még tőled sem, és én tőlem sem. Nem fog megkérdezni senki, csak olyan embereket keres, akik készek megtenni, amit ő mondott. A prófétának talán felforrult a gyomra mondottakról, csak hogyha Isten azt mondta, mi más tehetett volna még. Isten megjutalmazza az engedelmességet. Visszatérünk a kiinduló ponthoz. Izrael Isten népe volt. És mivel ez így volt, Istent nem érdekelte, hogy mit tesznek a filiszteusok, az amoriták, a jebusiták és az egész világ. Hogy egyenesen fogalmazzak, Istent mit sem érdekelte az ilyesmit. Őt csak egyetlen egy dolog érdekelte, és az az ő ügye volt, az ő ügye pedig az ő népe volt, akit Ábrahám, Izsák és Jákob által kiválasztott, hiszen a többi népet prédául adta a mészárlásnak, anélkül, hogy megbánta volna. Hiszen ő maga mondta ezt. És egyszer, amikor nem az ő parancsa szerint cselekedtek a Saul idejében, amikor még hallani lehetett az ökrök bőgését, Isten előtt ez nem volt helyes. Tisztában vagytok-e azzal, hogy az olyan emberek, akik nem jutnak el az üdvösségre, vagy nem arra rendeltettek, egyáltalán nem számítanak Istennél semmit? Istennél csak az számít, aki az ő isteni magva. És Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltsa az öveit, hiszen mindenki más a saját útját járja. És amit valójában mondani akartam, az a következő. Ha ezekben a napokban meglettünk tisztelve azzal, hogy hallhatunk a mi Istenünk szavaira, és a tanítás úgy lecsapott ránk, mint az eső, és tájékozódunk, kaptuk a tájékozódást, akkor ha törekedjünk arra, hogy valóban mindent Isten szava szerint tegyünk, hogy az Istentől érkező szolgálat újra Istentől érkező szolgálat lehessen. És hogy ami történik, az Istennek tetsző legyen, hogy mégis megállhasson. Képzeljük csak el, hogy ott van az Isten népe, Izrael népe, és zajlik egy nagy áldozat bemutatása. És az Úr azt mondja, lenéz, azt mondja, az áldozatotokat egyáltalán nem nekem ajánlottátok fel, hanem démonoknak ajánlottátok fel, ahogy a pogányok között szokás is. Az áldozatokat, amelyeket nekem kell felajánlódotok, hozzátok a kinyilatkoztatott sátrának bejáratához, mégpedig oda, ahol Isten kapcsolatba lépett az ő népével, és közösséget vállalt vele. Nem valahol itt-ott a prédikációhoz csattolva Isten egyetlen imádott helye, ott, ahol Isten meghatározza a helyet és a helyszínt, a neveket és azt, hogy mit és hogyan kell tenni, ott gyűjti össze az ő népét. Ott adja meg az utasításait, és ott meg kell tenni azt, amit megparancsolt. Nem az önkény, hogy egyszerűen kimegyünk a mezőre, aztán mindenki úgy is odahozza az áldozatokat, ahogy és ahova akarja. És mi mond az Úr? Azt mondja, ti nem nekem szolgáltatok, ti bálványimádást gyakoroltatok. Én nem tudom, hogy valahogyan alakították-e a dolgokat, vagy sem, de az, ami nem Isten akarata szerint történik, az nem helyén való. És ezért volt ez bálványimádás. És nekünk minden erőnk bevetésével, minden, ami bennünk van, át kell hatolnunk Istenhez, és Istennek át kell hatolnia hozzánk. Én azt mondtam az Úrnak, hogyha mi nem tudunk hozzád eljutni, nem vagyunk képesek arra, akkor hatolj te át hozzánk mégis, hogy megtörténhessen az élő találkozás veled. És ha mindez olyan mélyen és bensőségesen megérintene bennünket, hogy azt mondjuk, Uram, mi egy nép vagyunk, mi is tettünk néhány dolgot önfejűségből, akkor elmehetnénk Sámuelhez, ahol megvan írva az, hogy az önfejűség olyan, mint a bálványimádás, és az engedetlenség, mint a varázslás, és mi történt? Izrael népének önfejűsége olyan volt, mint a bálványimádás, és miben állt az ön, és miben áll a te önfejűséged, miben áll az én önfejűségem, mi az a te esetedben és az enyémben, ami nem az Isten ígéje szerint való. Az Úr olyan embereket keres ezekben a napokban, azok között, akiket megszólított, akik valóban tisztelik az ő ígéjét, tisztelik azt önmaguk számára, és van bennünk egy olyan hajlam, és ez talán mindannyiunkban vele született, de csak a természetünkből fakadóan, hogy másokat meg tudunk ítélni, a legjobban magunkat pedig nem. Legyen, hogy Isten valóban megajándékozzon kegyelemmel. Amikor ezek a gondolatok Jónással kapcsolatban eszembe jutottak, azt kellett mondanom, Uram, megteszem-e én azt, amit mondtál, helyesen teszem-e, a te szavad szerint teszem-e? Nem csak arról van szó, hogy valami legyen megtéve. Ma mindenki tesz valamit. Hol van hiánya vallási tevékenységből, és minél több a kart csörtetés, annál jobb benyomást kelt. De itt Isten ígéről van szó, Isten népéről, az Úr testéről, egy testről, az Úr testéről, egy gyülekezetről, Isten gyülekezetéről. Egy igazság az ő ígéje, egy Isten és mindenki atya, mindenkiért, mindenki által, mindenkivel. Mi az tehát, ami akkor hiányozhat, ha úgy állunk ki egymásért, ahogyan az Isten előtt helyes lenne? És mondjuk el az Úrnak imádságban, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy megváltozna. Ki képes arra, hogy a szíveket irányítsa? Ti, én, még a saját szívünket sem vagyunk képesek helyesen felismerni, hiszen azt lépten nyomon megtéveszt bennünket. Csak egy van, aki átkutatja és megvizsgálja a szíveket és a veséket, és pontosan tudja, mi zajlik le bennünk. Ő nem ítél el, nem utasít el, hanem azt akarja, hogy elfogadjuk a helyreigazítást. Azt akarja, hogy egyszer s mindenkorra rájöjjünk, hogy Isten, hadd fogalmazzak így, mindenkit a saját útját enged járni, de nem az ő népét. Az ő népét túl drágán vásárolta meg, túl értékes számára ahhoz, hogy hagyja, hogy az ő népe a saját útja önfejűleg járja. És csak nézze, talán kedvezően, és igent mondjon mindenre, amit teszünk, minden, ami történik, az ő szava szerint kell, hogy történjen. És ez az a vezérfonal, amely az egész Szentíráson úgy végighúzódik. Ajándékozzon meg Isten valóban bennünket, engem és mindannyiunkat azzal a kegyelemmel, hogy teljes szívünkből hozzáforduljunk, és azt mondjuk, Uram, ez az üdvösség történet utolsó szakasza. Te megtiszteltél minket azzal, hogy meghallhattuk a te ígét, a te szavadat. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, akik minden javítást elfogadtunk tanításilag, hadd legyünk most készek arra, hogy személyes életünkben is vállaljuk a szükséges helyesbítéseket. És mondom nektek, Isten mindig jól véli velünk, még ha térdre kényszerít is minket, és megbotlunk, akkor is jót akar velünk. Mi, földi szülők, néha megszántunk dolgokat, ma már sajnáljuk, régen megszántunk, ma sajnáljuk, hogy nem mindig azt tettük, ami helyes volt. De Isten, ő egy valóságos atya, ő pontosan tudja, hogyan, mit kell tenni. Köszönetet akarunk mondani nekünk, és meg akarjuk kérni őt, hogy viseljük el egymást szeretetben, minden alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, ahogy itt meg van írva, és szorgalmasan igyekezzetek arra, hogy megőrizzétek a szellem egységét a békesség kötelékében. Azt hiszem, a gyülekezet állapota című prédikációban van írva róla, hogy Isten szellemét nagyon könnyen meg lehet szomorítani, és az visszavonul akkor. És mivel maradunk mi? Egy formaiassággal. Ugyanazokat az énekeket lehet énekelni, ugyanazokat az Isten tiszteleti időpontokat megtartani, de minden folytatódik tovább. Mi a lényeg? Branham testvér egyszer azt mondta, hogy Billy Graham állítólag azt mondta, hogy ha az Úr eljönne, akkor a keresztények szervezetek 90%-ában ugyanúgy folytatnák tovább a szereplésüket, mint addig, és észre sem vennék, hogy a kegyelem ide lejárt. Mi annyira hozzászoktunk a dolgokhoz, de Isten azt akarja, hogy életet nyerjünk, hogy az ő népe az Úr testeként álljon talpra, és hogy az ő szelleme járjon át mindannyiunkat, és egy menetes lépés ütemben kerüljünk valamennyien ő vele. Ez csak akkor történhet meg, ha mindannyian az ő szavaihoz mérten igazodunk. Hogy egyikünk se azt tegye többé, amit ő maga jónak tart, hanem azt tegyük, amit Isten az ő ígéjében kér tőlünk. Amint tudjátok, ismét előttünk állnak a hétvégi összejövetelek, és ki izgul jobban, mint én. Ebben az időben az ígét hirdetni egy akkora felelősséggel jár, hogy eltölthetne a félelem és a rettegés. De bízunk az Úrban, hogy meg fog ajándékozni kegyelemmel. Az énekben, amit énekeltünk, az van írva a harmadik versben. Vizsgálj meg engem mégis, és lásd meg, hogy hordozom-e már a te képmásodat. Csendben akarok lenni, inkább engedelmeskedve napról napra, amíg teljesen át nem alakulok, amíg meg nem szentelődök, teljesed hozzád hasonlóvá nem leszek, lélekben, szellemben és gondolkodásmódban. Misoda óhaj emelkedett fel Istenhez, és fejeződött itt ki. Ó, hogy teljesen hozzád hasonlóvá váljak, így lesz, így kell lennie. Lángokkal írtad ezt a szívembe. És amíg teljesen meg nem láttad én bennem a te képmásodat, soha nem tudod elragadni a királynőt, a mennyasszonyt. Ezeket a szavakat olyan emberek fejezték ki, akik hozzád és hozzám hasonlóan élő reménységet hordoztak magukban, és ők is tudták, hogy Isten mit követelt mindannyiunktól az ő ígéjében. Ne úgy legyen, hogy egymástól követeljük, hanem álljunk mindannyian Isten színe elé, és mondjuk, és kérdezzük, Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Hol vagyok még hiányos? Hol van hiányosságom? Segíts és légy irgalmas hozzám, és Isten meg fogja tenni. Az Úr mennyasszony gyülekezetének tökéletesítése olyan lesz, mint amilyen a kezdet is volt. Egy szív, egy lélek, amelyet áthat a kereszten kinyilatkoztatott isteni szeretet. és mindenki az Urat fogja szolgálni egymással és egymásért. És ő mindenkin keresztül ki fogja nyilatkoztatni magát az ő nevének tiszteletére és dicsőségére. Hadd ajánljuk az Úrnak imádságainkban ezt a hétvégét is, hogy kinyilatkoztassa az ő akaratát különös módon, és hogy belsőleg készek legyünk az ő akaratának teljesítésére. Amen. Hadd imádkozzunk. Mennyi Atyám, szívből köszönöm a Te kegyelmedet. Uram, köszönöm a Te jelenlétedet, a Te drága és szent ígédet, a Te szeretetedet, a Te kegyelmedet és irgalmasságodat, amelyet gyakorolsz irántunk. Hűséges Uram, közös imádságunk az, hogy Te elért a Te fennhatóságodat a Te gyülekezetedben. Egy test az Úr teste, amelyhez mi tagokként hozzátartozunk. Egy szellem, a Szent Szellem, aki összeilleszt bennünket ebbe az egy testbe. Egy Isten és Atya, mindannyiunké, mindenben és minden által. Szeretet Uram, engedd meg, hogy így legyen. Rendelkezz az egységről, a kor szellemével és minden más szellemmel szemben. Állítsd azt meg, szeretet Uram. Te magadénak akarod követelni a Te népedet, mert drága és szent véreddel fizette értünk a Golgotai kereszten. Uram, nyilatkoztasd ki rövidesen a Te győzelmedet, és egy dolgot kérek tőled ma este. Hadd álljak én és mindenki más egyénileg egyes számban a Te színed elé lépni, nem másokra gondolva, hanem arra, hogy én álljak a Te színed elé, és kérlek, hogy légy kegyelmes én hozzám, mutasd meg nekem, hol vagyok hiányos. Segíts meg engem, fogadj el engem, Uram. És ha mindannyiunknak meg tudnád adni ezt a hozzáállást, és ha mi mindannyian úgy tudnánk eléd járulni, hogy mindenkivel találkozhass, mert mindenkit személyesen megszólítottál, és így mi is személyesen járulunk Te hozzád. Amikor áldásról van szó, mindannyiunkért imádkozunk. De amikor próbatételekről van szó, akkor mindannyian tegyük próbára önmagunkat. Én, Istenem, adj nekünk ebben a tekintetben is megkülönböztető képességet a Te ígéd alapján, hogy mi az igaz, hogy az Istentől érkező szolgálat azzá is válasson, hogy leülhessünk az Úrhoz asztalához, és lakomázhassunk az ő házának gazdag javaiban. Hűséges Istenem, áld meg a hétvégi összejöveteleket. Uram, önmagamra állítva nagyon is szorongok, de együtt kérünk Téged, légy kegyelmes irántunk. Add meg nekünk a Te ígédet, a Szent Szellem kenetét és vezetését. Nyilatkoztasd ki nekünk a Te akaratodat most erre az időre. Ó, mennyei Istenem! Te minden nemzetnek megengeded, hogy járjanak, hogy akarnak, de Te nem a Te népednek, nem. te minden gyülekezetnek megengeded, járnak, hogy akarnak, de hát a gyülekezetnek nem. Te építed a gyülekezetet, és tökéletesíteni fogod azt a te eljöveteled napjára. Közösen a te drága és szent véred alá állítjuk magunkat, és mindenkor meg akarjuk különböztetni a te testedet. Szeretett Urunk, légy irgalmas hozzánk a Jézus nevében. Amen.